Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és a Vatikán az elkövetkezendő időszakban is következetesen ki fog állni a béke mellett, és támogatni fogja minden eszközzel a békére irányuló törekvéseket, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a vatikáni kollégájával, Porricsár Geregerrel közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jelenleg az egyik legsúlyosabb globális és európai veszélyforrást az ukrajnai háború jelenti, ezért Magyarország és a Vatikán is következetesen kiáll a béke mellett a harcok kirobbanása óta. Büntető feljelentést tett Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Pride betiltása elleni parlamenti rendbontás miatt, közölte az országgyűlés sajtóirodája. A közlemény szerint a házelnök Bedő Dávid, Hatházi Ákos, Lőcsei Lajos és ismeretlen tettesek ellen nyújtotta be a dokumentumot a legfőbb ügyészséghez az országgyűlés ülésén elkövetett rendbontás miatt. Most történik meg az, hogy a magyar gazdasági rendszert családközpontúvá tesszük, és ebben első helyen vagyunk a világban. A jövő a családi központú gazdasági rendszereké, ezt Magyarország valósítja meg Európában elsőként, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, a gyermekvállalást ösztönző törvényjavaslatokat benyújtották a parlamentnek, a konkrét intézkedéseken túl azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy történelmi dimenziójú vita zárul most le Magyarországon. Mit tekintünk a társadalom alapegységének? Az egyént vagy a családot? Kiemelte, a nemzeti konzervatívok azt mondják, hogy a társadalom a nemzet életének alapeleme a család. És ha ez így van, akkor erre építsük például a gazdasági rendszerünket is. Tegyünk lehetővé családi gazdálkodási formákat, építsük erre az adórendszerünket, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor egyéb témákról is nyilatkozott. Úgy fogalmazott, provokációs verseny van az ellenzéki pártok között. A gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú módosításával kapcsolatban több tüntetés is volt az elmúlt időben. Erre úgy reagált, azaz abszurd helyzet áll elő, hogy a tüntetők még a hidakat is lezárják, közben pedig azt mondják, hogy Magyarországon vége a demokráciának, és nem lehet többé gyülekezni, miközben éppen gyülekeznek. Önmagában az események cáfolják az állításaikat. Nem erről van szó, hanem egy politikai versenyfutásról. Egy év múlva a választás lesz Magyarországon. Az ellenzéki pártok területén átrendeződés van. Láthatósági problémákkal küszködnek, és miután nem konstruktív ellenzékiek, ezért egymással versenyeznek provokációkban. A kormány mindent megkíván tenni annak érdekében, hogy a sajtó a magyar emberek érdekeit szolgálja, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az igazságháborúk, szuverenitás és szabadság elnevezésű konferencián. Hídvégi Balázs úgy fogalmazott, ma minden korábbinál erősebben ki kell állnunk amellett, hogy a magyar sajtó a magyar emberek érdekét szolgálja, és ne mások érdekeit. A média egy csatatér, az igazság, a féligazságok és a hazugságok, a nemzeti érdekek és a külföldi befolyás ütközési terepe, sorolta Hídvégi Balázs. A magyar felsőoktatás jövője a hallgatók tapasztalatain és igényein is múlik, ezért a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája országos fórum sorozatot indít, az Egyetem ilyen címmel. A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók közvetlenül elmondhassák, milyen problémákkal szembesülnek, és milyen változtatásokra van szükség a felsőoktatási rendszerben, közölte a szervezet. A fórumokon a helyi szintű legfontosabb hallgatói problémákat térképezik fel, melyeket országos léptékben fognak vizsgálni a jövőben. A cél, hogy minden felsőoktatásban tanuló fiatal elmondhassa saját tapasztalatait, és megfogalmazhassa elvárásait. Az órákat vasárnap hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani. Az óraátállítás néhány belföldi és nemzetközi vonatközlekedését is érinti. Míg a Volánbusznál Érd és Kiskunhalas térségében módosul az autóbuszjáratok közlekedése az óraátállítás miatt, közölte a MÁV Inform a honlapján. Végül a szombati időjárásról. Délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de marad a borult idő. Délkelet felől többfelé szűnik a csapadék, de a Dunántúlon folyamatos esőre számíthatunk. Az északi-északkeleti szél főként az északi középhegység tágabb térségében erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 9 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban szó lesz a gazdákat ért kihívásokról és pályázati lehetőségeikről. Valamint szólunk a Miskolci Önkormányzat tavaszi kertészeti munkálatairól is. Elsőként Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaúj-Zemplén vármegyei elnökét hallják, aki beszél az aszály okozta nehézségekről, a gazdák pályázati lehetőségeiről, valamint a szarvasmarha telepeket veszélyeztető ragadós száj- és körömfájás vírusról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Az időjárás az nem a legkedvezőbb az idén se a mezőgazdaság számára. Ugye láttuk a téli csapadék hiányokat, ami azt jelenti, hogy nincs elég víztartalék a talajokba. Jelen pillanatban egy méteren belül körülbelül 70-80, itt-ott 100 mm csapadék is hiányzik. Ezt a csapadék mennyiséget az múlt heti nagyobb mennyiségű eső azért valamivel mérsékelte, a felső rétegek azért telítődtek, de még mindig hiány tapasztalható a talajokba. Ugye a múlt héten leesett 30-50 mm között, attól függ, hogy melyik térségbe érszak, Borsod azért kicsit többet kapott, Dél-Borsod kevesebbet. Én azt gondolom, hogy ez ennek, hogy az elkövetkező csapadék hiányt mérsékeljük, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte a belügyminisztériumtól tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére, és ez március 1-től meg is kezdődött. 30 napig lehet engedély nélkül csak bejelentéssel öntözni ezeken a területeken, akkor, hogyha kármentés szükséges, ugye a vetések tudjanak kikelni ennek érdekében. Ugye az időjárás az elmúlt években visszamehetnék akár 2022-ig, és nem a legkedvezőbb volt a mezőgazdaság számára. Én azt gondolom, az idei év is nagyon rosszul kezdődik. A Tisza vízszintje, ezt tudom vízügytől, alacsony nem volt még a februári-márciusi időszakokban. Ettől sokkal magasabb volt. Ez még a 2022-es évtől is alacsonyabb ez a mostani állapot. Én azt gondolom, hogy a hétvégi eső is ez nagyon sokat jelentett. Ugye a földeken a gazdálkodók a szükséges munkálatokat már elkezdték, elvégezték. Az első legfontosabb volt a fejtrágyázás az őszévetésű kútorráknál. Ez búza, őszjárpa, titikáré. Ezen talán túl voltak. Láttam a héten is, hogy eső előtt elég nagy mozgás volt a határban, úgyhogy én azt gondolom, próbálják a legjobb termés érdekében megalapozni a gazdálkodók a munkájukkal, és ehhez csak az időjárás segítsége szükséges már most. Ugye a tél az egy enyhe időszakot mutatott, különösen ugye január, amikor a leghidegebbnek kéne lenni a téli időszakban, majd február végén, meg márciusban is megérkezett egy hidegebb idő, ami én azt gondolom nagyon fontos volt, hogy meg legyen. Ezért a tél az hát nem a legideálisabb, különösen a csapadékhiány miatt, de ezen túl vagyunk. A tavaszi időszak, mivel említettem, hogy kevés a talajban a nedvesség, ideális állapot, ha hetente legalább ennyi csapadék lejönne, egy ilyen 30-35 mm. Emlékszek gazdálkodási időmből, hogy volt egy ilyen, mégpedig 2008, és akkor egy nagyon jó évet zárt a mezőgazdaság, hogy már minden héten jött annyi csapadék, amire szükség volt. Úgyhogy ezt szeretnénk, ezt várnánk el, amellett, hogy a gazdálkodók megteszik a szükséges védekezési munkájaikat növényegészségügyi szempontjából, úgyhogy mi próbáljuk megtermelni az ország élelmiszer szükségleteinek az alapjait. A tavaszi vetés, ugye az őszi kultúrákat azt említettem, a tavaszi vetésbe elvetésre kerültek a tavaszárpa, a zab, tavaszi zab, és sok helyen már lucernát is vetettek, meg fűmagot, tudom, ilyen ugarnak jellegű fűkeverékeket. Az eső előtt próbálta mindenki földbe juttatni. Én azt gondolom, hogy ez most optimális is rá ez a nedves csapadékos idő. Ha egy kicsit melegedne az idő, az talán még segítene, de ezzel a hőmérséklettel is szerintem elindul a kelés. Készülünk a kapásoknak a vetésére, itten tápanyagutánpótlás is az, ebbe az időszakban fontos, meg vetéssel együtt startelként fogjuk kijutatni a szükséges tápanyagokat, növényvédelmi munkák, ugye a gyomírtásokat kellett most az elmúlt napokban megcsinálni a kalászosoknál, aki ősszel nem gyomírtott. Lassan én azt gondolom, hogy majd a gomba kártétel ellen is védekezni kell. Az állattartásnál, hát ugye ilyenkor még legelőre a legelőn tartott állatok nem kerülnek ki, majd az május elején lesz istálózásba. Készítsük fel az állományokat a kihajtásra, a legeltetésre. Ez védőoltásokkal, vérvétellel, különféle vizsgálatokkal történik. Azt tudom, hogy mai nap nálam is a TBC oltásnak a folyamata, megy még vérvétel a húsmarháknál. Most viszonylag sok pályázat ki lett írva a tavaszi időszakban. Az elsőt említeném, a kisüzemes pályázatot. Ezután viszonylag nagy az érdeklődés. Ugye már az első beadási időn túl is vagyunk, mert ez március 5-től 18-áig kellett, de lesz egy március 19 és április 1-e, és ehhez a pályázathoz még októberbe is hozzá lehet majd férni. Ez október 1-e és október 14 között, majd október 15 és 27 közötti időszakra. Ugye a kisüzemes pályázat az 10 millió forint visszanemtérítendő támogatás, vagyis a 10 millió forint a pályázat értéke, ennek 85%-a visszanemtérítendő támogatás. Annyi szükséges tudni, hogy ezt a falugazdászok is ezt a pályázatot írják. Igaz, hogy a megyénkben nem minden falugazdász, de akit érdekel ez a pályázati lehetőség, az kérdezze a falugazdászokhoz, és ők oda úgy fogják irányítani ahhoz, aki a pályázat készítést csinálja. Ennek az elején van egy felmérés, hogy megfelel-e annak a feltételeknek a gazdálkodó, hogy pályázatot is tudjon beadni. A saját erő az ugye 15%. Ez ugye különösen kezdő vállalkozás gazdálkodók pályázhatnak. Ennek az a célja, hogy minél többen tudjanak bekapcsolni gazdálkodási, megélhetési formát is tudjanak ez mellett maguknak teremteni, vidéki embereknek munkalehetőség. Hát ezek fontos szempontjai ennek a pályázat kiírásnak. Én azt gondolom, hogy most az első körbe az országos felmérések alapján több mint 100 jelentkező van, többen jelentkeztek, de ugye nem mindenki felel meg a pályázat kiírás feltételeinek. Több pályázat is van, például van a terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzem fejlesztésének komplex támogatása. Ez 2025. 5. hó 28-tól 6. hó 10-éig van nyitva, és utána még egy van 6. hó 11-től 6. hó 24-éig. Ez energiatakarékosság, korszerűsítés elősegítő pályázatok, ugye tisztítórendszerek, betárolórendszerek, magtárépítés, különféle technológiai fejlesztéseknek a alapját adják ezek a pályázatok. Azon kívül van a erdőtelepítési pályázat, ez ipari célú fásítás, fászáru növények, ültetvények létrehozása, ennek a benyújtási ideje 4. hó 2-től 5. hó 9-ig, és a második kör pedig 8. hó 1-től 9. hó 1-ig. Erdészeti témában itt nálunk a megyében van egy referensünk, Csomós János, elvileg őt lehet keresni a pályázatokkal kapcsolatos információkért és a segítségért. Én azt tapasztaltam, hogy a pályázat kiírás előtt nagy volt az érdeklődés. Keresték is a falugazdászokat, azért is van az, hogy a falugazdászok segítik ennek a pályázatnak a beadását, és Az előminősítés miatt sokan kiestek ebből a lehetőségből, de én azt gondolom, hogy a következő körös időszak egy kis tapasztalat most az elmúlt pályázat beadásával kapcsolatban, és majd az októberi beadások szerintem kicsit többen fognak tudni jelentkezni, addig felkészülnek ezekre a dolgokra. Bízunk benne, hogy sok fiatal, de akár nem fiatal is tud bekapcsolódni a mezőgazdasági munkákba, kis ültetvénytelepítéssel, állattartással, ami ugye a vidéki életnek az egyik fontos alapja. Minden gazdálkodónak vagy állattartó telepnek kell lenni egy járványvédelmi szabályzatának. Én azt gondolom, a legfontosabb most ezt a járványvédelmi szabályokat betartani. Egy telepre nem szabad, hogy idegenek bárhonnan, bármikor bemenjenek, zárt kapunak kell lenni. Ha mégis szükséges a telepre behajtani, ott fertőtleníteni kell magát, az eszközt, akár az embereket is, vagy nem szabad beengedni. Én azt gondolom, hogy ez különösen Sertés és Baromfi telepeken nagyon komolyan, de a tehenészeti telepeken is most ez fontos kérdés, hogy előzzük meg, óvjuk meg az állatainkat ettől a járványtól, mert ez egy nagyon komoly, nagyon veszélyes gazdasági károkozást képes okozni bármelyik gazdálkodónak, de akár az országnak is, hogyha jelen pillanatban kitört járvány is látjuk, hogy okozott problémát, különösen kereskedelem értékesítés területén. Ez ragadó száj és körönfájás, ugye ez több napig képes akár az embernek a ruháján is ellenni, hogyha olyan helyen tartózkodott, ahol volt vírus, vagy a szél képes elvinni egyik helyről a másikra. Ez ottan megtelepszik, több napon keresztül fertőző képessége van ennek a vírusnak. Én azt gondolom, hogy ez az, ami ezzel az járvánnyal nagyon aggasztó, hogy ilyen könnyen vihető egyik telepről akár a másikra, vagy az ország egyik részéről a másikra. Ezért fontos, hogy a szabályok betartását mindenféleképpen a gazdálkodók végezzék, csinálják a saját érdekükbe, meg hát, amit említettem is, nagyon komoly gazdasági kár. Ma egy több százas tehenészeti telepnek az értéke több száz millió, vagy akár milliárd forint kárt is tud okozni egy ilyen járvány.
Most Cifrusz Natáliát, a Miskolci önkormányzat főkertészét hallják, aki a város tavaszi munkálatairól beszél.
Leginkább a cseréknek a meccése folyik még, illetve olyan fakivágási, gajazási munkák, amelyeket minden esetben szeretnénk a madárfészkelési és költési időszakot megelőzően elvégezni. Tehát ennek a nyomaival nagyon sok helyen találkozhatnak a városban a városlakók vagy az ide látogatók. Ugye nagyon fontos az, hogy azokat a cseréápolási munkákat ilyenkor ebben az úgynevezett holt szezonban, amikor azt gondolnánk, hogy kevesebb a kertész munkája, de nyilván nem, mert azért ezek jelentős feladatot adnak a közszolgáltatónak. Ilyenkor ezek a feladatok kerülnek elvégzésre elsősorban, illetve ami nagyon érdekes, hogy már elég korán, ugye a tavasz még csak most kezdődik, de már voltak felmelegedős periódusaink, amikor 10 pár fokokkal a napközben megörvendeztetett bennünket az időjárás. Ugye ez néhány helyen a gyomoknak kedvezett, úgyhogy már akár azt is mondhatom, hogy már a virágágyak első kapálását is el kellett végezni. Azokban az esetekben például, ahol két nyári a kárvácskák vannak beültetve, mert hogy a gyomok is erőre kaptak, nem csak a kultúrnövények és a virágok térnek észre ezt most tavasszal. Szerencsére azt lehet mondani, hogy azért a növények okosabbak, mint a kertészek, vagy akár az időjárás is. Tehát ők tudják azt, hogy egyelőre még nyugalmi állapotban kell lenniük. Olyan nagyon nagy problémát még egyelőre nem látunk, tehát ilyen fagykárral még egyelőre nem találkoztunk. Ugye azok a növények, amik pedig időszakosan vannak kiültetve, ők jó részt a kétnyáriak vagy hagymás növények, amik kifejezetten a hidegtűrők, tehát őket még ez nem lepte meg, és nem károsította. Ők még akár a hagymás növények, a tulipánok, vagy az árvácskák is, ők maradnak kint egészen addig, amíg valóban fel nem kezd melegedni majd az időjárás, ez körülbelül április vége, május lesz, amikor majd cserére szorulnak, ők addig nagyon jól érzik magukat, akár a -5-8 fokban, vagy a +10-12 fokban is. Sajnos azt kell mondani, hogy évek óta görgetjük magunk előtt azt az asszályt, ami gyakorlatilag a talajnedvesség tartalmában is megmutatkozik. Volt a múlt héten 2 csapadékos nap, illetve a télen 2-ször volt olyan havazás, ami valamennyire számottevő csapadékot juttathatott a talajba, de ez még mindig nagyon kevés annak a pótlására, ami egyébként is hiányzik. És ugye arról ne is beszéljünk majd, amikor már nyáron a forróságban nem csak a talajból hiányzik a víz, hanem nincs, ami párologjon és párologtasson. Tehát légköri asszállyal is számolnunk kell. Ez most már évek óta nagyon jellemző sajnos a nyarunkra, az óriási sugárzás, a csapadékhiány, a légköri asszály is nagyon-nagyon megnehezíti a növényeink dolgát. Ugye tavaly évben már láthattuk, hogy a főutcára telepített fákhoz, illetve népkertben, Tapolcai út mellett néhány területen, a friss telepítősű fa mellett már az úgynevezett öntöző zsákok megjelentek. Ezek a téli időszakra ugye összelettek szedve, belettek gyűjtve, hiszen ilyenkor nem kell öntözni a növényeket, és magát az öntöző zsákot is kíméljük abban, hogy fagymentes helyen tároljuk, de valószínűleg ez áprilisban, időjárás függvényében, de áprilisban vissza fognak kerülni, és újra el kell kezdeni a növényeknél a vízutánpótlást az öntöző zsákoknak a feltöltésével. Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon hasznos már csak azért is, mert ugye egyszerre ez az úgynevezett öntöző zsák egy 70 liter vizet képes befogadni, amit folyamatosan ad le a talajra, és tud a gyökérzónába beszivárogni. És ennek azért van jelentősége, mert amikor egyszer-egyszer akár otthon, vagy bárhol közterületen nekiállunk öntözni, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy odapocsolunk egy kevés vizet, valamennyi vizet, amiről azt gondoljuk, hogy ez elegendő, és ezzel kipipáltuk a feladatot, viszont nem biztos, hogy valóban olyan mennyiségű víz tud a talajban a gyökérzónához leszivárogni, amit tud a növény hasznosítani, és amennyire szüksége van. Tehát egy kis adagú öntözésekkel, vagy éppen a talaj felszínnek a locsolásával nem oldottuk meg a vízpótlást, tehát ez azért ámítás ahhoz, hogy valóban a talaját tudjon ázni, hogy oda leérjen az a csapadék, vagy az a víz, amit mi pótolni szeretnénk, ahhoz igen nagy vízadagokkal, és én azt szoktam mondani, hogy fákat is legalább 50 liter per fa vízadaggal kell öntözni. Természetesen ezt nem kell minden héten megtenni. Időjárás függvényében azért 2-3 hetente egy jó nagy vízadaggal tudjuk segíteni a fát abban, vagy a növényt abban, hogy túlélje ezt a nyári forróságot. Arra világítanék rá, hogy amíg a saját kertünkben, vagy az udvarunkon egy jó minőségű kerti talajban, vagy ne adj Isten, egy jó minőségű földben vannak, élnek ezek a növények, azért ez a közterületre nem jellemző. Tehát azt tapasztaljuk, hogy azok a közegek, amiben egy közterületi növénynek meg kell élni, az nem, hogy talajnak nem nevezhető, de hogy abban semmiféle talajélet és nagyon kevés tápanyag van. Sokkal inkább jellemző az, hogy építési törmelék, sit, beton, kavicságy, hasonlókkal találkozik a szerencsétlen növénynek a gyökérzete, ahonnan ugye teljesen más ennek a szerkezetű dolognak a vízháztartása és a tápanyag tartalma. És ezért is van az sajnos, hogy a városi környezetben ezek a növények, és beszéljünk cserjéről vagy fáról, sokkal gyorsabban előregednek, hiszen egészen más környezeti feltételek mellett kell nekik a napjaikat tengetni, mint egy valódi kertben, egy talajélettel, tápanyagban, még ha nem is túl gazdag, de valamennyi tápanyaggal ellátott talajból kell nekik fölvenni a szükségleteiket. Mondtam, hogy a városi talajoknak a szerves anyag tartalma az nagyon-nagyon csekély. Azzal, hogy lebomló növényi részt, mulcsot, aprítékot fejezünk a talaj felszínre, ezzel ugye a lebomlási folyamatok révén tápanyagot is tudunk valamennyi tápanyagot biztosítani, illetve juttatni, ami majd képes lesz beszivárogni a talajba, meg bejutni a gyökérzónába. Ez az egyik nagyon fontos előnye, a másik pedig valóban a talaj takarása, ezáltal a növényzet, ez az apríték vagy mulcs védi a talajt a kiszáradástól, védi a tűző napfénytől, a gyomosodást egy megfelelő réteg vastagság elérése után a gyomosodást, a gyomoknak a terjedését is visszaszorítja, és ez mindez ugye a végeredményben azt jelenti, hogy kisebb, kevesebb gondozási munkával vagy költséggel lehet fenntartani azokat a területeket, amelyeknek a felülete mulcsozva van. A másik nagyon előnyös dolog, az gondolom, hogy olyan területeken, ahol valóban nagymértékű visszavágások, cserje, ritkítások következtek be, ugye óriási mennyiségű a letermelt növényi gaj, amit el kellene szállítani. Óriási ökológiai lábnyommal, ugye teherautóra rakva azt elszállítani lerakóhelyre és majd onnan tovább. Ennél mindenképpen környezetbarátabb az a technika, amikor magát az aprítógép van kint a helyszínen. Természetesen ezt nem lehet a városban mindenhol megcsinálni, de vannak olyan területek, például az északi tehermentesítő mellett a Tököli utca térségében, vagy a Királypince térségében lehetett ilyen találkozni és tapasztalni, hogy az ott letermelt nyesedéket rögtön aprították, és oda talajtakarásként vissza is juttatták, és nagyon érdekes volt, én egy hétvégén jártam arra a munkavégzés után, amikor azt láttam, hogy emberek, szönyös ember ott az aprítékot gyűjtött a ládába és vitte el, amivel természetesen nem gyanúsításként és nem a lopásra akarok utalni, hanem hogy másnak is érték, és értékes ez az anyag, és azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került, valószínűleg a saját kertjébe vitte ő is ugyanezzel a céllal talajtakarásra, ami mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos dolog. Ugye most március 15-ét megelőzően a virágóránk volt, ami új dizájnnal jelent meg ebben az évben. Ennek ugye az oka alapvetően az volt, hogy a téli rendezvények miatt maga a virágórának az óra szerkezete is leszerelésre kerül, illetve maga az óra az letakarásra kerül, egy fedést kap. És a tavalyi évben az ősszel ezzel a fedés alá nem ültettünk semmit. Ugye az előző évek tapasztalatai az voltak, hogy ez a korán bekövetkező felmelegedés hatására beültetett tulipánhagymák hamar kihajtottak, közben itt még városi rendezvények kapcsán ezt a padlóborítást nem lehetett leszedni magáról a területről, és ezért problémás volt, hogy nem pont azt az esztétikai élményt nyújtotta az a elnyúlott tulipán, ami kicsit korábban indult, mint ahogy kellett volna, és ezt megelőzve tavaly úgy döntöttünk, hogy ősszel nem ültetjük be ezt a felületet, viszont most, amikor már a rendezvények rendezvényeknek, ugye Kocsonya Fesztiválnak vége lett, akkor lekerült róla ez a borítás, és akkor kerültek bele ezek a játszinthagymák, amelyek azt gondolom, hogy illatukkal, megjelenésükkel, színükkel most egy kicsit feldobják a komor télvégi tavaszi napokat számunkra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban szó volt a gazdákat ért kihívásokról és pályázati lehetőségeikről, valamint bemutattuk a Miskolci Önkormányzat tavaszi kertészeti munkálatait is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berec Renáta. Szilvásvárad határában a természeti kincsekben gazdag Szalajka völgyben található a Zilahi Aladár Erdészeti Múzeum. A múzeum eddigi erdészeti és természetismereti kiállítása nemrégiben új egységgel bővült. Április 22-én adták át ugyanis az Erdők mélyén, idők mélyén a Nyugatbükk régészeti emlékei című kiállítást, mely a helyi és környékbeli régészeti kutatások eredményein alapszik. Erről Farkas Csilla régészt, a Dobó István Vár Múzeum muzeológusát, a kiállítás kurátorát hallják.
Mikortól meddig tekinti át ez a kiállítás a Nyugatbükk történeti, történelmi emlékeit?
A paleolitikumtól a középkorig, vagy a mostani korig szerettük volna egy kicsit, csak mivel hogy a maga a Bükk-hegység régészeti szempontból is kevésbé kutatott, így elég kevés leletanyagot sikerült úgy összegyűjtenünk, hogy ez látványos legyen a látogatók számára is. Az eredeti koncepció az volt, hogy a Szalajka völgy egyik végpontja, mint az istályoskői barlang a paleolitikum, a másik végpontja pedig ugye a lovaspálya területén 2016-ban volt egy nagy feltárás, ahol hét korszaknak a nyomait találtuk meg, és ez lett volna a fő gerince az egésznek, de ugye ami a lovaspályán van, azok települések. És a települési leletanyag az töredékes. Nem lehet mindig rekonstruálni belőle egész edényt például, vagy eszközöket, és így egy kicsit kiterjesztettük a gyűjtési kört, illetve a bemutatási kört a Nyugatbükk területére. Így se lett több lelőhelyünk, de azért néhány szebb tárgyat válogattunk Felső-Tárkány határából is például.
Azért terep meg, hogy kevésbé kutatott a bükk régészeti szempontból, mert nyilván voltak már korábban is itt, akik régészkedtek, de hát az istállós kő, mint az ősember egyik legfontosabb, majd ma úgy gondoljuk, hogy legfontosabb élőhelye, azért az 50-es években már meg lett kutatva.
Igen, és ott ugye a paleolitikumon kívül új kőkori anyagot is találtak, és ennyi, de ez az anyag a Magyar Nemzeti Múzeumban van.
Amikor kicsi voltam, tehát ilyen novis, kisiskolás, akkor elvittek és megnéztük a tűzhelyet, az istállós körről egy az egyben kiemelt tűzhelyet. Akkora volt, hogy ki kellett bontani a Nemzeti Múzeumnak az ajtaját, ajtaja fölött, hogy beférjen. Miért volt fontos az, hogy ezt így akkoriban Vértes László egy az egyben emelje ki?
Általában úgy tartjuk, hogy ezek a barlangi lelőhelyek, ezek nem hosszú, tartós megtelepedésre használták az akkori emberek, hanem általában valamilyen időszakos alkalmakkor vadászat céljából ilyen ideiglenes telep lehetett, vagy találtak maguknak szállást ezekbe a barlangokba, és úgy tűnik, hogy ezt a tűzhelyet több alkalommal is viszonylag hosszú ideig használták, és ezért volt fontos a Vértes Lászlónak, hogy ezt a tűzhelyet úgy őrizze meg, hogy az egészet kiemelje.
Hány évszázad, amit áttekintünk, sőt, hány évezred, amiről egy kis képet kaphatunk itt?
Én mindig úgy vagyok vele, hogy a paleolitikumot nem számolom, mert ugye az több mint 30 ezer évvel a mi korunk előtti, sőt, 36 ezer évvel a mi korunk előtti időszakról beszélhetünk.
Tehát ez még a történelem előtti időszak.
Így van, abszolút. Leginkább ugye azt lehet mondani, hogy ezen kívül ugye volt egy viszonylagosan nagy hiátus az ős kőkori ember és az új kőkori ember megjelenése között a bükkben, vagy nyomai között, amit mi megtaláltunk és kutattunk, és körülbelül a Krisztus előtt 6. évezredtől a 5. századig mutatunk be több leletanyagot, és egy kicsit utalunk a későbbi korokra is. Hiszen a lovas pályán a neolitikumtól kezdve részkori, késő bronzkori, késő vaskori, második, harmadik századi császárkori, hunkori, negyedik, ötödik századi települést és árpádkori telepnyomokat is találtunk.
Erről mondta, hogy 7 különböző település nyomait tárták föl. Ez az ásatás azért eléggé sorsfordító volt sok szempontból, vagy szemléletformáló fordító a bükköt nézve?
Olyan szempontból, hogy kevés olyan lehetőség van, hogy ezekben a hegyvidéki területeken régészeti feltárás folyjon. Itt, ha jól emlékszem, a 60-as években azért a lovaspályán történtek feltárások, már csak azért is, mert hogy Vértes László is, amikor itt elment a mostani lovaspálya területe mellett, akkor talált olyan nyomokat, amik arra utaltak, hogy itt az előző korokban, különböző időszakokban különböző népcsoportok telepedtek meg, illetve volt egy bánya gondnok, Pap Lászlónak hívták, aki szisztematikusan gyűjtötte fel mindazokat az anyagokat, amik Szilvásváradról, a településről és környékéről előkerültek. Ő pontosan feljegyezte a lelőhelyüket, mikor találta, milyen korszak, meghatározták, és ezt valószínű az ő információi nyomán is, aztán a későbbi időszakokban nem csak a Vértes László, hanem más régészek is kutatták ezt a területet, a lovaspálya területét. Ugye máshol csak véletlenül előkerült nyomok maradtak, de ott van a nagy vasúti sorompónál a szkíta temető helye, a Bélapát falvi monostor, Balatonon találtak egy avarsírt, tehát hogy kis lelőhelyek kevés anyaggal a bükk területéről, akár a nyugodt bükk területéről is több ismert, de ilyen nagy összefüggésben, tehát hogy több mint 8000 négyzetméteren nem folytak feltárások. És ez azért is jelentős, mert hogy nem csak korszakokat és egy-egy jelenség részt találtunk meg, hanem tulajdonképpen település szerkezetet is lehetett megfigyelni a lovaspálya feltárásakor. És az, hogy 7 korszakból kerültek elő leletek, ez pedig mindenképpen kibővítette az addigi ismereteinket és tudásunkat a völgynek erről a kis szakaszáról.
Azért itt nem vagyunk messze a Kelemenszékétől és egyéb váraktól, sőt, ha a történelem előtti időket nézzük, akkor a Sáncváraktól. Ezek bőséges anyagot szolgáltattak?
Nem sikerült teljesen megkutatni ezeket a területek. A felmérésben az utóbbi időben a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának a pályázatai és a ott dolgozó kollégák nagyban segítették ezeknek a erődített telepeknek a felméréseit. Új és modern felmérési eszközökkel, például ugye a lidarral, ami egyfajta lézerszkennelés, levegőből való szkennelés, ami kizárja a növényzetet, tehát a felszínformákat pontosan le tudja tapogatni. Így kijöttek azoknak a sáncoknak is a helyei, amik eddig nem voltak ismertek, vagy nem volt egyre egyértelmű. És 2016-ban, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészei kutattak fent Kelemenszékén, ugye többször volt ott ásatás, de ez volt egy ilyen nagyobb, és hogy olyan távérzékelési eszközöket is használtak, ami elősegítette a teljes felmérését ennek a lelőhelynek. De ugye volt Felső-Tárkány-Várhegyen és Bükszent Lászlón is kutatás, tehát több helyen volt magaslati telepeken kutatás, de ez az utóbbi időszaknak az eredményei voltak.
Itt az Illenhi Aladár Erdészeti Múzeumban mi az ebből a korból, ebből a elég tág intervallumból az a tárgy, amit kiemelne?
A régészeti kiállításban gondolkodom, ugye pont egy olyan tárgyat emelnék ki, amit nagyon szeretek, mert különleges, de nem az én korszakom. Van egy fibula típus az 5. századból, amit cikáda fibulának hívnak. Ugye ez egy kis kabócának a elnevezése tulajdonképpen a cikáda, és az 5. században nagyon jellegzetes formájú ruhakapcsoló tű, mert ugye a fibula az egy ruhakapcsoló tű, és itt a lovaspálya területén is került elő egy olyan temetkezés, egy idősebb hölgy, akinek a ruhája egy ilyen típusú fibulával vagy ruhakapcsoló tűvel volt összekapcsolva.
Az elhangzott riportban Farkas Csilla régészt, a Dobó István Vármúzeum muzeológusát, az Erdők mélyén, idők mélyén, a Nyugatbükk régészeti emlékei című kiállítás kurátorát hallották. Az április 22-i új régészeti kiállítás megnyitójára megújult a szintén az épületben helyet kapott és 10 évvel ezelőtt átadott Király Lajos emlékszobra is. A ház egykori lakójára, az erdészet polihisztorára most Császi Irén néprajzkutató, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusa emlékezik.
Király Lajos selmecbányán született, és a felmenői is ott éltek, jeles pedagógusok és a selmecbányai liceum igazgatói is voltak. Valójában ott szívhatta magába az erdő szeretetét, hiszen édesapja volt a Magyar Turista Egyesület Szitnya osztályának az elnöke. Együtt járták az erdőt, segített a turista utak jelzésében, és itt alakulhatott ez a természet iránti, hegyek iránti szeretete. Majd az első világháború kitörésekor a bánya és erdészeti főiskola másodéves hallgatója volt, és testvérével együtt önként vonultak be. Viszont elfogták őket, és hadifogságba kerültek Szibériába, és innen Kínán áttérhettek haza.
Mutatja is az útját, az útjukat, ez a térkép.
Igen, a kínai útlevele is megvan, a vitrínben lehet nézni. Érdekes írással, és az emlékirataiban is leírja ezt a hazatérést, ami nehéz és hosszú hónapokon át tartott. Majd Sopronban szerzett erdőmérnöki oklevelet 1921-ben, és ezt követően a Pallavicini uradalomban dolgozott. Először erdőgondnok volt, majd főmérnök, és később pedig a szilvásváradi erdőgazdaság vezetője lett. De mielőtt Szilvásváradra került, a Nagyvisnyói területen birtokon dolgozott, és ott az ő javaslatára tértek át a szállaló fakitermelésre, javasolta az őrgrófnak ezt az eljárást, és azon a területen, illetve Szilvásvárad környékén fedezte föl a régi térképen az ős erdő megnevezést, és ekkor figyelt rá, hogy meg kellene hagyni ezt az erdőt így érintetlenül, és javaslatára került a természetvédelmi területek közé az ősbükkös ős erdő. Majd itt Nagyvisnyón már feleségével együtt élt, és itt születtek meg első gyermekeik. Felesége jelentős svájci családnak a leszármazottja volt, magyar-német szakon végzett és doktorált Budapesten, és együtt kezdték az életet. Nagyvisnyó majd Szilvásváradon folytatták. Szilvásváradon ebbe a házba folytatták az életüket, ami ma már ugye múzeum. Nem volt víz, nem volt áram az épületben, és ide születtek sorba a gyermekek, hiszen 7 gyermekük született. Király Lajos megoldotta a vízvezetését a házba, hegyi patakokból. Igen, a hegyi patakokból. Egy ciszternába gyűjtötte, és hát ugye a belső ház vízvezetését pedig már korábban kialakított. Ugyanígy az áramot is megoldotta egy turbina segítségével, tehát egy vízerőmű segítségével.
Ezt mutatod meg itt az egyik tablón?
Korabeli fotókat is be tudom mutatni a család jóvoltából. Tehát a turbina segítette ezt a vízáramlást, viszont ősszel belehullottak a levelek ebbe a csőbe, nyitott vezetékbe, és akkor egy haraszt hányót is kellett tervezni, hogy a harasztot, a faleveleket kiemeljék a vízből. Tehát nehéz lehetett az itteni élet, viszont a természet csodája az a gyermekekre is hatott, és az édesapa és az édesanyja evangélikus hite, hiszen mindannyian olyan pályát választottak, amely a nagy családból indul ki, és a mély hitükből és a természet szeretetéből.
Van itt egy találmány, ami az ő nevéhez fűződik. Mi ez?
Ez a királyféle hordozható tűzifa csúsztató. Bádog lemezekből készített el a könnyen összeilleszthető és a meredek hegyoldalról könnyebben közelítették meg a helyszíneket a nagy röngfákkal. A korábbi fából készült tűzifa csúsztatók helyett ugye lemezből készítette, és ez mindenképp előnyös volt. Nem kellett az erdőt körülötte kiirtani, nem kellett a fákat kivágni, hanem a fiatal csemetékre is rá lehetett fektetni. Miután leközelítették a fákat, szétbontották a csúsztatót, a fiatal csemeték visszahajlottak, tehát nem okozott semmiféle pusztítást a természetben ez a találmánya, és ezt szabadalmaztatta is 1939-ben.
Utána jött a háború, ez hogyan érintette őt itt?
Hát a nyelvtudásának köszönhetően ő egy központi ember volt, hiszen jól beszélte a német nyelvet feleségével együtt, és az orosz nyelvet is. Megjelentek itt, igen, elfoglalták a németek ezt a területet, de ő rendkívüli jó kommunikációjának és diplomáciai érzékének köszönhetően így segítette a falu életét is. Ugyan felrobbantották a siklót és az addig használt eszközöket, a mozdonyt, a kocsiparkot, a drótkötélpályát, a vasút minden váltóját, de mindezek ellenére így a háború után az volt a legfontosabb, hogy a tűzifa termelés helyreálljon, hiszen a tűzre valóra szüksége volt a településen és a környéken élőknek, és ugye újra kellett indítani az életet, a fűrészüzemet beindította. Tehát a helyreállításban is nagyon sokat segítkezett. Majd az 50-es években megbízták a Miskolci erdőgazdasági részleg vezetésével, és akkor ő elköltözött már innen, Szilvásváradról, tehát Miskolcon éltek tovább, de valójában a keresztény hitét támadták, és 53-ban ő nyugdíjba vonult. Nyugdíjas éveiben is aktív volt nagyon, az erdészeti főigazgatóság megbízásából országfásítási terveket készített, több erdőgazdaságban munkát vállalt, a talajvédő erdősáv tervezésében is aktívan részt vett, és amit még mindenképp megemlítenék, a talajerózió elleni védekezésnek és a Tokaj-hegyalja szőlővidék rekonstrukciójának egyik úttörője volt.
Egyik fiával, ugye leszármazottjával tartottad a kapcsolatot, vagy felvetted, amíg készült, igen, a kiállítás. Hogyan emlékezett ő vissza erre a házra, az itt töltött évekre?
Király Béla bácsival beszéltem, 96 évesen, hihetetlenül sokat segített a kiállítás létrehozásában. Gyermekkora számára meghatározó volt a Bükk és a Szilvás környéke, tehát egy ilyen szabad gyermekkorról beszélt, és ezek a Király Lajos élményeim című visszaemlékezésekben is nagyon szépen visszajönnek, amelyek interneten is elérhetőek. Király Lajos családja készített az életéről egy honlapot, és mindenkinek ajánlom nézegetni, illetve olvasgatni benne, hiszen fantasztikus életút volt, ami számára megadatott.
Az elmúlt percekben a megújult Király Lajos emlékszobában jártunk, ahol tárlatvezetőnk Császi Irén néprajzkutató, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusa volt. Most Ferli Mávet, Baglyok a családban című könyvének negyedik része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
A fióka körülbelül akkora volt, mint egy csirke, és sarjadó tollai már mindenütt kiütköztek a bébi pejhek közül, sőt a két fül toll kezdeményei is megjelentek a fején. Legnagyobb meglepetésünkre csak nem tiszta fehér volt, csupán a tollak vége színeződött itt-ott feketére. Amikor rátaláltunk, iszonyú nyomorúságosan festett, teljesen csapzott volt és remegett, mint a nyárfa levél. Azt hittem, túl szerencsétlennek érzi magát sem, hogy harciaskodna, de amikor megpróbáltam felemelni, széttárta a szárnyát, előre szegte a fejét és rám sziszegett. Vitézi próbálkozás volt, de nem túl sikeres. A kis uhu a gyengeségtől orra bukott. Még így is tartottam tőle egy kicsit, mert a karma bizony hosszú volt és éles, a csőre pedig, amellyel továbbra is felén vagdosott, elég nagynak látszott ahhoz, hogy lecsípje az ujjamat. de olyan ázott volt és olyan szánalmas, hogy rövidesen elszállt minden félelmem. Térdre ereszkedtem előtte, és lassan, nagyon lassan a hátára tettem a kezemet. Először lelapult, mert azt hitte, bántani fogom, de amikor rájött, hogy nem esik baja, abba hagyta a sziszegést, és meg sem moccant. Éreztem, hogy a teste jéghideg. Gyorsan levettem az ingemet, belebudgyoláltam, aztán amilyen óvatosan csak tudtam, felemeltem, és kivittem a nyárfásból a napsütésre, hogy megszáradjon és felmelegedjen. Egészen elképedtünk, hogy milyen gyorsan szedte össze magát. Fél óra alatt megszáradt a tollazata, és felállt, hogy körülnézzen. Murray véletlenül egy húsos szendvicset hozott magával ebédre, lecsípett egy falatka húst az egyikből, és a kis bagoly felé nyújtotta. Az uhu fióka egy-két percig félrehajtott fejjel nézegette Murrayt, aztán egy fura kis szökkenéssel közelebb jött, hogy kicsippenthesse a húst Murray ujjai közül. Kettőt nyelt, egyet pislantott, és a hús eltűnt. Csodára éhes egy kis uhút találtunk, annyi szent. Egy-kettőre befalta az összes húst, amennyi csak volt nálunk, és hozzá a kenyér javát is. Aztán bekebelezte azokat a döglött egereket, amelyeket a földön találtunk. Ezeket még nyilván az anyabagoly hozta a fiókáknak, és a szél a fészekkel együtt lefújta a fák alá. Csoda, hogy nem akadtak meg a kis uhú torkán, mert egészben nyeldeste le mindet. Ezzel meg is kötöttük a barátságot. Bruce meg én úgy tettünk, mintha ott akarnánk hagyni, de csak azért, hogy lássuk, mit csinál. Legnagyobb örömünkre utánunk eredt akár egy kutya. Repülni persze nem tudott még, és ami azt illeti, járni sem nagyon. Keservesen szögdícselve követett minket, de eszébe sem jutott elmaradni tőlünk. Azt hiszem, tudta, hogy elárvult, és ha velünk tart, mi majd gondoskodunk róla. Amikor megint leültem a földre, odaszögdítelt mellém, félrehajtott fejjel megszemlélt, és váratlanul felugrott a lábamra. Szörnyen megijedtem, hogy mindjárt belém vájódik a karma, de épségben megúsztam, mert a kis uhú nagyon vigyázott. Ha jól sejtem, ez a bagoly tényleg a tiéd lesz, jegyezte meg Bruce, és láttam, hogy egy kicsit féltékeny. Ne, szó sincs róla, haver, feleltem. Lakni lakhat nálunk, de közös bagoly lesz, mind a hármunké. A fiókát otthagytuk a napon a hátizsákok mellett, és szép temetést rendeztünk a testvéreinek. Mire ezzel végeztünk, épp ideje volt hazamenni. Úgy döntöttünk, hogy az új kedvenc szállításának legjobb módja az lesz, ha berakjuk a hátizsákomba. Ő ezzel nem értett egyet, de némi csatározás után sikerült begyömöszölnünk. A fejét kint hagytuk, hogy lássa, merre visszük. Korcsi és Bruce kutyája Rex aznap délelőtt kivételesen nem tartottak velünk. Azt hiszem, együtt mentek el macskára vadászni, még mielőtt mi felébredtünk volna. De akárhol voltak is, Korcsi éppen velünk egyszerre érkezett haza. Ott találkoztunk a kapunk előtt a járdán. Korcsi egy kicsit bandzsított, ráadásul rövidlátó is volt. Amikor oda sietett hozzám, hogy a szokott módon, vagyis farkcsúválással egybekötött szaglászással üdvözöljön, hirtelen megszimatolta a bagyot. Pontosabban nem a bagyot szimatolta meg, hiszen bagolynak eddig még a közelébe sem volt soha, csupán azt tudta, hogy valami furcsa szagot érez. Én csak álltam, és igyekeztem nem kiröhögni, amint minden porcikámat végig szaglázta körös körül. Miután a nadrágommal végzett, áttért a hátizsákra. Amikor már csak nem az uhu képébe ütközött a fiúka, kitátotta a csőrét, aztán összecsattintotta egyenesen a szerencsétlen Korcsi fekete orra hegyén. Korcsi akkorát vonnyított, hogy mérföldekre is elhallatszott, és sebzett lélekkel bemenekült a garázs alá. Az uhu fiókát a nyári konyhában szállásoltuk el, és amikor papa hazaérkezett a munkából, ott találta egy narancsos láda tetején, ahonnan a padlón rohangáló pockokat figyelte. A feje úgy forgott ide-oda, hogy mindjárt lecsavarodik a válláról. A fiókának halvány fogalma sem volt, mit kezdjen a pockokkal, hiszen soha nem látott még elevenen egyet sem, de hogy veszettül érdekelték, az kétségtelen. Nem ártana, ha megszámolnád a pockaidat, Billy, figyelmeztetett apa. Mellesleg, minek keresztelted el a madaradat? Eddig a percig nem is gondolkoztam a bagoly nevén, de most hirtelen eszembe jutott Miller tanár úr és az anyabagoly szóváltása. Megvolt a megoldás. Huhunak hívják, közöltem. És Huhu lett mindörökre.
A következő alkalommal innen folytatjuk Ferli Mávet, Baglyok a családban című könyvét. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is. Berecz Renátát hallották.